Köszöntök mindenkit, és hát nagyon köszönöm, hogy részese lehetek ennek a konferenciának, meg emlékezésnek. Kicsit nagy terheket róttak itt a vállunkra, a fiatal embereknek a vállára, amikor az újraolvasás és az új szempontoknak a felvetését előlegezték meg. Igyekszem a magam módján ennek megfelelni. Azért, hát azzal kezdeném mindenek előtt, hogy tétováztam egy kicsit, amikor a felkérés érkezett, hogy melyik műnemről beszéljek. Én a Kolozsvári Egyetem tanáraként tanítom az Ebb olykor emeli lábát című kötetét Páskándinak, abban az összefüggésben, hogy az úgynevezett pezsgő díjas irodalmi műveket olvassuk újra a diákokkal, mester is hallgatókkal, és hát nagyon, tehát erről be tudok számolni, hogy nagyon erősen működik ez a mű a mostani diákok körében is. Végül úgy döntöttem, hogy mégis a pályakezdő novellákról fogok beszélni, amelyek viszont nem elválaszthatók, azt gondolom, ettől az Ebb olykor emeli lábát című kötettől és annak a világától. A cím tehát az, hogy négyszögletű lyuk az ablak jegében. Ez az Üvegek című novellából való ez a szókapcsolat. A mottót kiemeltem a novellából, és így szól: bicskájával az ablak jegébe négyszögletű lyukat vágott, és ezt tréfásan magában világnézetnek keresztelte el. Na most ez azért volt fontos számomra, mert az, amit ki szeretnék emelni ezeknek a novelláknak a kapcsán, ugye egy leszűkített nézetről van szó, nem az egészet látjuk rögtön, hanem egy kis kulcslyukon, négyszögletű lyukon keresztül nézzük a világot. Én ezt tartom a páskándi novellák egyik legkarakteresebb jegyének, hogy nagyon kicsi dolgokban, helyzetekben próbál megragadni nagyon általános dolgokat. És akkor olvasni kezdem a szövegemet. Ha máshonnan nem tudnánk, Dávid Gyulától megtudhatjuk, hogyan folytatódott az ígéretes pályakezdés után Páskándi Géza irodalmi munkássága a börtön büntetése ideje alatt. A Brailla melletti Szálcsia nevű helységben Páskándi fejben rögtönözte, gondolta ki újabb szövegeit. Dávid Gyula a következőket írja erről: együtt kubikoltunk ugyanabban a csoportban, a csoportunk harmadik tagja Simon úr volt, egy szatmári zsidó kisiparos, akivel ketten lapátoltunk, ástunk, Géza pedig talicskázott, fel a gátra és vissza. Ő ugyanis odabent sem volt hajlandó feladni szellemi létformáját, s mivel a talicskával való közlekedés biztosította számára az alkotáshoz szükséges független nyugalmat, visszatérve az üres talicskával mindig előállott valami új verssel, novellával vagy színpadi jelenettel. Páskándi Simon úrral ketten voltunk a műértő közönség. Na most hasonló jelenettel Páskándi egyik novellájában is találkozunk. Igaz, ott nem irodalmi műveket rögtönöznek a szereplők talicskázás közben, hanem álmokat találnak ki, hogy az álmok elmesélésével helyzetet teremthessenek. A rabok az őrmesterük feleségét figyelik napról napra, közel és távol az egyetlen nőt. Idézet: a rabok a töltés oldalában álltak, talicskájuk szarvához gyökerezett lábbal, megállította őket az ősz, a nádas bóbitáinak hullása, a talicskára pergő levelek. Megint elindultak a keskeny pallón, libasorban, egyre gyorsabban, hogy a töltés tetejéről belenézhessenek a pusztaságba. A könyvelő már fent állott a töltés tetején, Nagy lendülettel borította ki a földet, aztán tenyere alatt a síkságba nézett. Jön, és integetni kezdett. Látjuk tehát, hogy megfeleltetések, teremthetők, életrajzi adatok művek között, de az alábbiakban persze nem valamiféle ilyen jellegű megfeleltetéseket szeretnék végigkövetni. A direkt megfeleltetések életrajz és művek közt meggyőződésem szerint leegyszerűsítőek és félrevezetőek. Teljességgel eltekinteni sem kívánok azonban attól az élethelyzettől, amelyben a páskándi írások egy fontos részének alapötlete megfogalmazódott, és amelyre hol áttételesen, hol kevésbé áttételesen reflektálnak is, tehát azzal, hogy börtönbe helyezik el nagyon sok novellának a cselekményét. Székely János mondja egy kései szövegében, idézem, amióta az eszemet tudom, mindig diktatúrákban éltem, úgyhogy alkalmam volt kitapasztalni a hatalom természetét. A diktatúra ugyanis a mesztelen, a leplezetlen hatalom, a par excellence hatalom, a tiszta modell. Úgyhogy szinte már hálás lehetnék, amiért véges végig diktatúrákban éltem. Különben sohasem jutott volna eszembe elgondolkodni a hatalomról. Na most, ha a diktatúra a hatalom leplezetlen megnyilvánulása, akkor a börtön az a hely, ahová a hatalom azokat küldi, akik a legtávolabb vannak a hatalomtól. Számukra egyértelmű a jelzés, hogy ők nem kívánatos, perifériára szorítandó tényezők az adott hierarchikus struktúrában. A börtöntapasztalat tehát olyan modellt kínál, amelyik talán még konkrétabbá és kézzelfoghatóbbá teszi azokat a helyzeteket, amelyekben a hatalom a maga nyers, direkt mi voltában megnyilvánul. A páskándi prózájáról szóló szakirodalom visszatérő megállapítása a helyzetcentrikus építkezésmód kiemelése. A saját értelmezésem számára ez azért fontos tézis, mert a helyzetek felől megközelített figurák identitása kimozdítható és átfordítható. Ha a szereplőket a helyzetük határozza meg, akkor a megváltozott helyzetekben az identitásuk is kibillen, bizonytalanná válik. Kosztolányi Esti Kornéljának a karaktere épp azért lehet annyira lebegő és mégis mindig autentikus, mert mindig az adott szituációban képződik meg és jön létre. Ez a próza technika volt Kosztolányi számára olyannyira felszabadító a lélektani jellegű prózától való elrugaszkodáskor, amikor annak alternatíváját kereste, és ez a kísérlet inspiratívnak bizonyult a II. Világháború utáni évtizedek magyar prózája számára is. A páskándiról szóló tanulmányokban, kritikákban ugyancsak gyakran felbukkanó abszurd irodalom és színház, mint viszonyítási pont, ebben a vonatkozásban is releváns, hiszen Ionesco vagy Beckett figurái igen radikálisan helyzetfüggő identitással rendelkeznek, a helyzetekből kiszakítva őket igazából el sem mondható, hogy kicsodák. A szereplők önmagukkal való folytonosságának hiányát természetesen a legkülönbözőbb regiszterekben jeleníti meg az abszurd színház, harsány komikum és a kiüresedés érzetet kísérő tragikum, vagy ezek sajátos groteszk keverékei egyaránt felbukkannak az irányzat műveiben. Az alábbiakban Páskándi Géza korai, tehát első két próza kötetében megjelent novelláit vizsgálom, a fenti helyzetcentrikus építkezésmód lehetőségeire kiemelten figyelve. Tézisem, hogy az erdélyi magyar irodalom szűkebb kontextusában Páskándi prózája leginspiratívabb módon Székely János és Bodor Ádám szövegeivel rokonítható. A rokoníthatóság ebben az esetben kifejezetten szuverén, jól felismerhető írói világokat jelent, inkább arról van szó, hogy mindhárman hasonló problémákat vetnek fel, vagy talán pontosabb azt mondani, hasonló problémák közelében járnak. Hiszen a töredékes, minimalista narráció Bodornál vagy Páskándinál éppen a probléma felvetés struktúráit bontja meg. Más-más variációkat írnak hasonló témákra, és mivel nézőpontjuk és prózatechnikájuk különbözik, az olvasóban kiváltott hatás, illetve a jelentések szóródása is eltérő a befogadás során. A páskándi novellákban és színpadi művekben, jelenetekben számos visszatérő elem, vagy akár paradoxonokba torkoló levezetés figyelhető meg. A továbbiakban néhányat emelek ki csupán ezek közül. ilyen témák az idő, a bűn, a szabadság, kiszolgáltatottság, illetve az ént alakító, arra visszaható másiknak a problémája. Ezek voltak éppen egymással is szorosan összekapcsolódnak, a rájuk vonatkozó analízis mindig kiterjeszthető egyéb vonatkozásokra is. Ugyanakkor fontos jelezni azt is, hogy az egymással számos átfedést mutató üvegek, illetve a vegytisztító becsülete című kötetek legszűkebb kontextusához mindenképpen érdemes hozzágondolnunk az Ebolykor emeli lábát című időben ezekkel nagyjából egyszerre íródott kötetet is, amely műfaj megjelölése alapján Párbeszédek színjátékok gyűjteménye. Páskándi számára ebben az időszakban, tehát 60-as évek vége, 70-es évek eleje, a próza és a színjáték hasonló intellektuális kihívást jelentett, és számos átjárást észlelhetünk nála a műnemek között, például a párbeszédes forma hangsúlyos jelenlétét a novellákban, de magát a helyzetcentrikus építkezést is ide sorolhatjuk. Ő maga a következőt mondja a műnemek lehetőségeiről egy ekkortájt készült interjújában, Huszár Sándorral beszélgetett. Idézem, szerintem az epika sohasem szakadhat el a leírástól, a dráma sohasem a párbeszédtől. Az epikában a leírás minden esetben magyarázó jellegű is, tisztázza a körülményeket, rávilágít a hősök jellemére, a cselekményre, stb. A drámában párbeszéd során történik ugyanez. Tehát ebből következően ez a két műforma szerintem sokkal demokratikusabb, mint a líra, amely végső soron nem más, mint egy ember, a lírikus lelki zsargonja. Értem ezen a lírikus látószögét, képszerkesztését és a vers tengelyét képező gondolatot. Ezektől a különbségektől indul tehát a páskándi próza, és ezeket bontja le. Na most a továbbiakban az említett nagyobb témákhoz, tehát az idő, a bűn, bűnhődés, az énre visszaható másik témáit bontom ki. Ezek mindegyikére nem lesz itt most időm, úgyhogy egyetlen egyet próbálok esettanulmányszerűen felvázolni, és pedig az időre vonatkozót. Időfogalmak versengése zajlik Páskándi egyik legemlékezetesebb novellájában, a Weisskopf úr hány óra címűben. Szilágyi Júlia a korszak szerzőinek időkoncepcióját elemző írásában, Idő és Irodalom című szövegében arról beszél, hogy novellájában Páskándi, idézem, síkjaira bontja a mérhető és a mérhetetlen időt, úgy teszi elbeszélése szerkezeti elemévé. Filozófus hőse a börtönben lát hozzá idő filozófiájának rendszerbe foglalásához, vagyis ott, ahol az idő megállni látszik. De mégsem áll meg, cella társait jobban érdekli a konkrét idő, Weisskopf úr hány óra, kérdezik, minduntalan a nem időjós, nem is bölcselő, csupán kifinomult időérzékkel rendelkező órást. A kiinduló pont valóban az absztrakt és a konkrét, vagyis pontos idő ellentéte. Hiszen az elbeszélő perspektívájából a konkrét, vagyis civil életből ismerős idő újra felbukkanása válik gátjává az absztrakt időről való elmélkedésnek. A páskándi novellák helyzetcentrikussága és a helyzeteket kimozdító jellege azonban újabb és újabb modalitásokat rendel ahhoz a tényhez, hogy Weisskopf úr számára a lineáris idő interiorizálódott, és így bármikor felmutatható viszonyítási pontként. Az elbeszélő például túlzott alázatossággal, eszközszerűséggel vádolja Weisskopf urat, azzal tehát, hogy bárkivel bármikor szolgálat készen közli a pontos időt, amire amaz az objektív tényszerűségre való hivatkozással felel, idézem, csak azt az időt mutatom, ami van. Mögöttes szinten a vita természetesen arról is folyik, van-e értelme a börtön körülmények között fenntartani az odakint érvényes szabályokat. Könnyíti vagy nehezíti a lineáris idő léte a fogság elviselését. A másik centrális kérdés pedig a történetben az, hogy mennyire lehet vagy nem lehet kizökkenteni valakinek a belső idejét, világát, odakintről. Jellemző, hogy míg Weisskopf úr magának az időnek az objektivitását és saját óramű képességét erősen állítja, tehát erre építi identitását. Idézem, én kérem, órás vagyok, nekem kötelességem tudni hány óra. Főszorongása, amelyik egy álomból származik, épp a gondolatai közé beférkőző idegen hatalomhoz kötődik. Van ez az emlékezetes mondat a Weisskopfur álmában, Hitlerrel találkozik, és Hitler azt mondja neki, hogy bele fogok szarni az agyadba. Hogy ebben az összefüggésben hogyan is értelmezzük a történet végpontját, azt tehát, hogy és ekkor Weisskopfur feje hirtelen elrobbant, az kérdés semmi esetre sem mondható, hogy Weisskopfur a hatalmi tényezők elképzelése szerint az ő eszközükként működne tovább. De az sem állítható, hogy a novella szerint a belső világ szuverenitása teljesen függetleníthető volna a külső hatásoktól. Igen, hasonló kérdéseket vetnek fel az Unalom, illetve a Vasárnap című páskándi szövegek. Az előbbi ugyancsak börtönkörülmények között vizsgálja az ott kialakult mentális állapotot, idézem, az én unalmamnak nem volt tárgya, kezdete és vége, ott lebegett körülöttem, és nem volt perc, hogy ne lett volna állandó. Egyfajta paradox logika szerint épp ebben a befolyásolhatatlan, kimozdíthatatlan jellegben talál ez az elbeszélő önmagára, a bezártság helyzetében. A Vasárnap viszont áthelyezi a problémát a civil életkörülmények közé, és itt épp a lineáris időből való kilépés miatt válik a Vasárnap veszélyessé. Részben talán a saját kudarcokkal, célnélküliségekkel való szembesülés napjaként. Másfelől viszont a rárakódott konvencionális máz miatt. A Vasárnapot a civil világban már-már kötelességű várni, illik lelkesedni érte. A kérdésfelvetés egy zárójelben újra összekapcsolódik a saját idő jogához való reflexióval, ahogy a Weisskopf novella esetében is. Idézem a novellából, mit szólna ehhez Jádlik elvtárs, a technikai osztály vezetője, mit szólna? Jádlik elvtárs ugyanis szereti a vasárnapokat, de ez még nem volna nagy baj. A baj az, hogy nem szívleli azokat, akik nem szeretik a vasárnapokat. Kornis mosolygott, furcsa elégtételt érzett, olyasmin meditál, amit Jádlik elvtárs nem tudhat meg, tehát nem vonhatja felelősségre. Megint a benti szuverenitás, a benti szabadság kérdése. A helyzet azonban ebben a novellában is kibillen, amikor Kornisnak a barátja megkettőzi a vasárnap gyűlöletet, és Kornist saját érveivel szembesíti, arra késztetve őt, hogy a legkonvencionálisabb ellenérvekkel válaszoljon neki. A vasárnap utálat értéke, ebből is látható, ismét helyzetfüggő, következésképpen relatív. Azért értékes viszonyulásmód Kornis számára, mert kilóg a sorból, mert más. Bodor Ádám kötet címadó novellája, plusz-minusz egy nap, éppen a börtönbeli és a civil idő közti átmenet pillanatát ragadja meg, a címbe is kiemelve az idő kérdését. A kétféle léthelyzet időtípus közötti résben Bodornál is eltűnik, meg semmisül a szereplő, ahogy Weisskopfur a másik történetben. Bodornál viszont nem látunk be a szereplői motivációk közé, csupán a kérdésben kevéssé érdekelt őrök interpretációját hallhatjuk, akik a plusz-minusz egy nap kérdéskörét a lineáris idő logikája szerint mérik, és ezen belül tűnnek pontatlannak. Az idő kérdését, ahogy Páskándinál is, Bodornál is árnyalja a szabadság, illetve a bűn problematikája. Ezeket tehát láttuk, hogy az időre vonatkozó reflexió, ahogy kimozdítja a helyzetet a páskándi novella, rögtön maga a viszonyulás is megváltozik. Tehát ezek nem stabil képzetek, hanem az, hogy például az egyik szereplő utálja a vasárnapot, gyűlöli a vasárnapot, addig érvényes, amíg más valaki is el nem kezdi neki mondani, hogy ő hogy utálja a vasárnapot. Egy másik helyzet jön létre, tehát kimozdul ez az addig identitás megjelölőnek mutatkozó helyzet. És ugyanez érvényes tulajdonképpen a bűnre vonatkozó kérdésfelvetésekkel kapcsolatban. És tulajdonképpen, és ott látható talán leginkább az, hogy ezek az identitások mennyire hozzá vannak kapcsolva ezekhez a helyzetekhez, és mennyire benne rejlik a helyzetek kimozdításában a parodisztikus lehetőség is, az abszurd felé mutató lehetőség, amikor az én a másik függvényében határozza meg. Itt akár gondolhatunk a Vegytisztító becsülete című novellára, vagy akár magának az üvegeknek a történetét, vagy a szép nő, csúnya nő novellában azt, hogy mi a szépség, azt is egy helyzet határozza meg tulajdonképpen. Úgyhogy én itt tudnám összegezni azt, amit mondani szerettem volna igazából, hogy Páskándinak a novellisztikája mindenképpen kezdeményező jellegű, úgy, ahogy nagyjából a Bodor Ádám novellisztikája is kezdeményező. Székely János talán kicsit később fordul ezekhez az eljárásokhoz. És pedig a késő modernségnek az identitással kapcsolatos problémáinál tudnám ezt megragadni. Tehát ez a helyzetcentrikusság, ez tulajdonképpen ezzel kapcsolódik össze a páskándi novellákban, és nagyon érdekesnek tartom azt, hogy a Székely János újraolvasásokban, ugye Székely János életművének az interpretációi onnan indultak, hogy Székely János egy költő volt. Páskándinak is onnan indult a befogadás, hogy Páskándi egy költő. Aztán következett az, hogy Székely János drámaíró volt, Caligula helytartója és más. Páskándinál is elkövetkezett ez a pillanat, amikor a drámában futotta ki a formáját. Na most én azt gondolom, hogy ahogy Székely Jánosnál is áttevődtek a hangsúlyok az utóbbi évtizedben, egy-két évtizedben a prózája felé, úgy Páskándi esetében is felvethetjük ezt a lehetőséget, hogy mi volna, ha azt a kezdeményező jelleget a prózában és ebben az identitásra vonatkozó reflexióban keresnénk, amely tehát ebben kezdeményező, hogy az ember önazonosságát, identitását vizsgálja, és a kimozdított helyzetek szerint vizsgálja. Köszönöm szépen a figyelmet!